Öveket bekötni. Már is indul a Juventus 103.9-es járata.
Hölgyek, urak, további kellemes estét kívánok. Kis Robert Rihárd vagyok, és üdvözlöm itt a stúdióban Bardi Terézia Annát, az Eszterházi Kastély, az Eszterháza Központ főigazgató helyettesét, tudományos igazgatót. Kellemes szép estét!
Szép jó estét kívánok mindenkinek, köszönöm a meghívást!
Turisztikai szempontból úgy gondolom, hogy meglehetősen nagy dolog az, hogy az Eszterházi Kastély Fertődön most már ismét a régi pompájában látogatható, sőt, ha jól tudom, akkor rózsakert is lesz hamarosan. Volt egyébként régen ilyen?
Igen, volt rózsakert. Tehát a rózsa az egy különleges növény, és hosszú évszázadok óta hozzátartozik egy kastély életéhez, vagy hozzátartozik akár egy középkori kolostor életéhez is. Rózsakert így, mint rózsakert Eszterházán, tulajdonképpen a kastélyhoz mérten újabb keletű, mert hogy 19. század végig, tehát pontosabban 20. század elejé 1908-ban részesült Ciráki Margitnak a kezdeményezésére.
Egyébként ilyen csoda, mint ami most Eszterházán ismét elkészült, a felújított gyönyörű csoda van Európában? Sok?
Európában...
Tudjuk, hogy ott vannak ugye a Loire-menti kastélyok, ott vannak a francia híres kastélyok.
Európában van, Angliában, azért természetesen Franciaországban is megmarad, Magyarországon, de mindenképpen az Eszterházai rózsakert, amikor már teljes pompákban virágzanak a rózsák, Európa leghíresebbjei közé fog tartozni, hiszen nem csak nagyságát, méreteit, elrendezését, a tövek számát tekintve fantasztikus, hanem a jellegét is, hiszen az 1908-ban telepített rózsákban jelenleg még nem tudjuk, hogy milyen fajták voltak, amelyeket Ciráki Margit ide válogatott. Neki kedvenc virága volt a rózsa, az egyik kedvenc a gyöngyvirág mellett. És ez egy, akkor körülbelül 10 000 rózsatövet ültetett el. Nem tudjuk még, hogy milyen, talán egyszer megtaláljuk a forrást, ám volt nekünk Magyarországon egy európai hírű fantasztikus rózsanemesítőnk, Már Gergely, aki hála Istennek szép hosszú életet élt, ám a halála után az egész gyűjtemény, az egész nemesített rózsa birodalom, az nem maradt egy helyben, nem tudott egy helyben tovább élni, és erre ad Eszterháza lehetőséget. Szerettük volna a teljes fajta választékot megjelenteni, amit Már Gergely gondozott, és nemesített, és tartott, de nem sikerült. Több-kevesebb sikerrel mégis igen, mert egy év alatt azért a 600 fajtából 430-at beszereztünk, és azért ez nem kevés.
Az újdonságok közé tartozik az, hogy fűszerkert, gyógynövénykert is van Eszterházán. Erre miért volt szükség? Hát gondolom a turisták azért mennek oda, hogy csodálják a létesítményeket, nem feltétlenül, hogy levendulát vegyenek.
Ez igaz. Nem is csak a vétel miatt, bár persze örülünk, ha vesznek. De minden kastélyhoz, a középkor óta, de akár a kolostorkertekhez is hozzátartoztak a gyógynövények, a fűszerek. Egyrészt használták őket a konyhán, ez természetes. Másrészt használták őket gyógyászati célokra, harmadrészt meg az életnek a jobbá és szebbé tételére, levegőillatosításra, illóolajoknak, parfümöknek a készítésére. Szeretnénk megmutatni ezt az oldalát is a kastélynak, hogy érezzék minden érzékszervükkel, ugye a látással és a szaglással, ízleléssel és a hallással, a zenével együtt a kastélyt, és ez egy olyan dolog, amiben a gyerekek is nagyon sokat tudnak tanulni. Tehát egy magányos elmélkedésre, olvasásra, kóborlásra is jó, és jó arra is, hogy megjelenjenek a családok, és a gyerekekkel együtt élvezzék, hogy megtanulják a fűszereket, megtanulják, hogy néz ki egy menta, hogy néz ki egy citromfű, egy kamilla a valóságban, amikor nem a bolt polcán van, hogy néz ki a rozmaring, a kakukkfű, a levendula. Fantasztikus levenduláink vannak, 10 000 tő francia levendulát ültettünk, úgyhogy hívunk mindenkit, jöjjenek, akár családostul gyerekekkel, és hunják be a szemüket, és csak érezzék, hogy ott állnak a levendula mezőn.
Innen folytatjuk, a zenék után maradjanak velem. További kellemes estét kívánok mindenkinek, Kis Robert Rihárd vagyok a műsorvezető, és Bardi Terézia Anna a vendégem, tudományos igazgatója az Eszterháza Központnak, és az Eszterházi Kastélyról beszélgettünk meg arról, hogy milyen gyönyörű lett most, hogy felújították, rózsakertet csináltak, gyógynövénykertet, fűszerkertet. Lényegében az, hogy a régi pompájában lehet most megtekinteni ezt a kastélyt, mennyire vonzza a turistákat? Sokkal többen vannak?
Én úgy látom, hogy igen. Az érzetem legalábbis ez, és úgy tűnik idáig, hogy a számok is ezt mutatják, mert néha persze ez különböző lehet. Ugye a műsor címe 120 perc alatt a föld körül, És tulajdonképpen egy fantasztikus dolog van itt Magyarországon, ami ez a földet sem kell megkerülni, nagyon hosszan el sem kell utazni, tehát a magyar turistáknak is egy kiváló célpont, és a külföldiek pedig örömmel jönnek ide, mert egy valóban a barokk, késő barokk, rokokó világnak ez egy gyöngyszeme. Ez egy mulató kastély, más néven Luslos, ami Eszterházán különleges, mert hogy a mulatókastély nyári időszaki tartózkodásra szánt, a tájba, kertbe belekomponált együttes, ám Miklós herceg számára annyira kedves volt, hogy a végén már valódi rezidencia, tehát lakássá vált, tehát szinte egész évben ott tartózkodott.
Ha már a különböző mulatságoknál, műsoroknál tartunk, akkor most egy specialitása is van az Eszterháza központnak, az Eszterházi vigasságok. Ez egy ilyen végeláthatatlan koncertsorozat, bár igen, tudom azért látni a végét. Lényegében a turistákra számítanak elsősorban, vagy pedig a helybeliekre? Kik mehetnek majd ezekre a koncertekre, és mi a kínálat?
Azt gondolom minden kollégámmal együtt, hogy mi mindenkire számítunk. Mert hogy a zene az valami csodálatos dolog. A zenében eltűnik, hogy valaki helybeli, magyar vagy turista a világ bármely részéről. A zene az a nyelv, ahogyan Haydn is fogalmazta, hogy az én nyelvemet megérti az egész világ. A zene az a nyelv, amely bárkit összeköt. Hogyha jó zene szól az embernek, kitágul az élet, kitágul az idő. És nagyon remélem, hogy ezt sikerül Eszterházán adni. Mi arra gondoltunk, hogy elhozzuk Eszterházára a világ legjobb zenészeit, akik már befutott sztárok, hogy hallgathassa meg mindenki a helybeli zeneiskolás, de jöjjenek ide bátran, akár Japánból, vagy New Yorkból, vagy Rómából is, és elhozzuk azokat a fiatal tehetségeket, akik most indulnak a pályán, tehát mi keressük, hívjuk, várjuk a tehetségeket is.
Esténként vannak ezek a koncertek, hogy hogyan
esténként.
Gondolom nappal azért meleg van.
Hogyne,
mint mondjuk Veronában, vagy Milánóban, a klasszikus helyszíneken, ugyanúgy egy ilyen zenei központot így kívánnak van. Kialakítani?
Így van, pontosan zenei központot, amely egyrészt koncerteket ad, játszik, a játékra, a zenehallgatásra is alkalmas, másrészt pedig egy tudományos központ, hiszen Haydn itt szolgálta az Eszterházi családot 30 éven át, itt komponálta műveinek nagy részét, és ezért Haydn művészetének, kortársainak, illetve hát azoknak az embereknek, akiktől ő merített inspirációt, vagy akik ő belőle merítettek, a munkásságának, az énének a kutatására van egy, lesz, épül föl egy tudományos kutatóközpont. Tulajdonképpen a kastély a 18. századi művészetet kutatóközpontja részeként, mert a zene is része ennek.
És ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor este vannak a koncertek, arra bárki belépődő jelenében bemehet, vagy pedig és mennyire kell előre helyet foglalni, mert emlékszem, hogy Veronába például, vagy Milánóba kihalásos alapon lehet jegyhez jutni. Itt ez hogy működik?
Olyan boldog lennék, ha Magyarországon is így lenne. Úgyhogy hívunk, várunk minden Juventus rádió hallgatót, hogy végre egyszer egy műsorában elmondhassuk, Robert, hogy hát sajnos beszélek erről a koncertről, de már 2 éve se lehetett jegyet kapni. Még lehet jegyet kapni, hívják az Eszterházi kastélyt, írjanak e-mailt, nézzenek meg minket a weboldalunkon. Este 7 órakor, illetve 8 órakor vannak koncertek, pénteken, szombaton vagy vasárnap, ugye ez a koncerttől függően, sőt, augusztus 7-én és 8-án szabadtéri színpadunk is van. Egy különleges dolog a Haydn találkozása a jazzzel, Haydn mit jazz, mert azt gondoltuk Rácz Mártonnal a koncerteknek az összeállítójával, a kastély művészeti zenei vezetőjével, zeneigazgatójával, hogyha Haydn ma élne, akkor biztosan játszana jazz, játszana azt, vagy kísérletezne abban, ami a mai zene, abban is. Úgyhogy lesz egy ilyen fantasztikus két estéből álló sorozat, és egyébként pedig a Marionett Színházban, ami izgalmas, mert hogy ez a világon valóban csak egy van. Magyarországon Eszterházán létezik a világ egyetlen olyan épülete, amelyet marionett játszásra emeltek, és egyedülálló, önálló épület. Bizony. És ezt mi átalakítottuk koncertteremmé.
Hát akkor tényleg izgalmas dolgok várnak majd a turistákra. Köszönöm szépen Bardi Terézia Annának, az Eszterházi Központ főigazgató helyettesének, tudományos igazgatónak, hogy itt volt a stúdióban. Mi pedig majd az Eszterháza kultúrtájjal, a Mitrász szentélyekkel, meg a világörökség különböző tagjaival folytatjuk hamarosan a zenéket követően. Folytatjuk, hölgyek urak, Fertőd és az Eszterháza kultúrtáj nevezetességeivel. Lászlóczky Eszter kolléganőm Szűcs Tamást, a globoport.hu főszerkesztőjét kérdezte.
Eszterháza nem egy önmagában álló valamihez, úgynevezett kultúrtáj, ott van egy mitrász szentély is. Ez egy egészen érdekes dolog. Ez egy olyan ókori vallás, ami nem nagyon él tovább, és nem is igazán tudjuk, hogy pontosan milyen volt ez a vallás, mert titkos volt akkor is. Föld alá épült mindig, és mindig kicsi, mert csak a beavatottak mehetnek be. Meglepő módon egészen sok mitrász szentély van itt nálunk Közép-Európában, annak ellenére, hogy ez egy iráni eredetű vallás. Magyarországon ez az egyetlen, ami látogatható. És hát ott van Ruszt is, Szlovéniában, Ptuj városában van 3 is, sőt 5, de abból csak 3 látogatható.
Mi volt itt rád a legnagyobb hatással?
Nekem mondom, Ruszt egy nagyon-nagyon bájos kisváros, ott van Fertőmegyes egészen az osztrák-magyar határon, ahol ilyenkor nyáron operett koncertek vannak. Ha ide elmegy, olyan érdekes egyszer egyet megnézni, hogy mégis abba múlt századi, múlt előtti századi érzésvilágban egy kicsit belemélyedjünk.
Nemrég volt ugye a Világörökségi Bizottság ülése, itt milyen érdekességek hangoztak el, amik talán a hallgatók számára is érdekesek lehetnek?
Ez pontosan tegnap előtt ért véget. Ugye ez az az éves rendes ülés, ahol az új helyszíneket bejelentik. Ebben az évben 23 új helyszín került fel. Ha például valaki Dániában jár, akkor útközben megállhat a Dürehavenben, a Szarvasparkban, ahol valamikor a dán királyok hatalmas vadászatokat tartottak, itt van benne egy vidám park is, majdnem szelídek, nem szabad őket simogatni, mert nem szabad teljes mértékben szelídíteni őket. De hogyha az ember véletlenül elmegy Jellingbe, vagy Billundba, ott van az eredeti első nagy Legoland is, onnan már nem messze van Christiansfeld, szintén érdekes, persze hát ugye az ember egyébként is, ha elmegy Franciaországba, akkor Champagne-ba érdemes elmenni, Reims-be, mostantól a pezsgőkészítés is világörökségi védettség alatt áll, hát amik azért sokkal finomabbak, mint amiket az átlagos szupermarketben kapni lehet pár száz forintért.
103.9 Budapest kedvencei változatosan.
Tiszteletem, hölgyek, urak! Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető, és vendégem a stúdióban Mészáros Edita, a Tropical magazin főszerkesztője. Kellemes estét neked!
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Amikor azt mondjuk, hogy tropical, akkor az ember ugye trópusi célpontokra, pálmafás kis beachekre gondol. A magyarok azok szívesen utaznak is ilyen exotikus helyekre már, ha megengedhetik maguknak, vagy pedig csak álmodoznak?
Jó a kérdés, tehát, hogy már ha megengedhetik maguknak, mivel a magyar turista azért még mindig árérzékeny nagyon. Éppen ezért ezeket a közkedvelt úti célokat, amiket ugye szívesen választanak, azokat leginkább a pénztárcájukhoz mérik. A mai napig nagyon népszerű egyébként Egyiptom és Tunézia, még annak ellenére is egyébként, hogy ugye ott egy kicsit azért zűrös most a helyzet, és a nyári hónapokban, ugye június, július, augusztus, nagyon szeretnek ugye Európán belül úti célt választani. Ugye közel is van, nem is olyan drága, Olaszországba el lehet jutni 6 óra alatt nagyjából, Horvátország is nagyon közel van, de ugyanúgy Görögországot is nagyon szeretik. Tehát maga azért ez a fejünkben létező trópusi nyaralás, ugye, meg ami ahonnan ugye mi is elindultunk, hogy Tropical magazin, ezt azért nagyon kevés magyar engedheti meg magának. Talán a legmesszebbi úti cél az talán Tájföld, ami igazán azt a trópusi hangulatot adja vissza egyébként.
És mégis elérik a magyarok.
És mégis elérik, igen. Tehát, hogy Tájföld eléggé népszerű, de pénztárca függő, és ugye egy ilyen 500 000 félmilliós utazásra a magyaroknak annyira nincsen pénzük.
Mennyire felkészült, amikor a magyar elutazik valahova? Tehát tudják, hogy mit kell vinni, mire kell figyelni?
Azok az árérzékeny turisták, ugye, akik az előbb említett úti célokat választják, ezek azért felkészültek, legalábbis a véleményem szerint. Mivel ők úgy vannak, hogy szeretnék azt az egy hetet, két hetet, amennyit ők kiválasztanak maguknak, azt kényelmesen eltölteni, befizetnek egy útra, és onnantól kezdve ők nem szeretnének semmiféle problémát. Nyilván azok az turisták, akik, és nem is turisták, mert őket inkább utazóknak nevezük, akik egy olyan trópusi országba, tegyük fel, Afrikába eljutnak egy szafarira, ők is ugyanúgy
értesülnek és felkészülnek az útjaikra, hiszen minél messzebb megy az ember, annál ismeretlenebb tájon vesz részt, annál ismeretlenebb országokba jár, és innentől kezdve fel kell készülnie.
Kedves barátom, Balogh Sándor, az Afrika Magyar Társaságnak az elnöke mondta egyszer, hogy Afrika az utolsó kontinens, ahol igazán lehet utazni. Tehát még a klasszikus értelemben lehet utazni, meg kalandozni, és akkor várhatjuk, hogy Dr. Livingstonnal találkozunk-e. Hamarosan folytatjuk a zenét követően a beszélgetést a Tropical Magazin főszerkesztőjével, Mészáros Edittel. További kellemes estét kívánok, Kis Robert Richard vagyok a műsorvezető, vendégem pedig Mészáros Edit újságíró, a Tropical Magazin főszerkesztője. És ott hagytuk abba, hogy a magyarok szeretik az egzotikus helyeket, de ahova még eljut a többség, az ugye Tájföld, a klasszikus, izgalmas, egzotikus úticélok közül, és hát ugye csak kevesen engedhetik meg maguknak, hogy elmenjenek mondjuk a Seychelles-szigetekre, vagy Mauritiusra, vagy a Maldív-szigetekre. És azt, hogy hát a magyarok hol felkészülnek, hol nem, attól függ, hogy éppen hova mennek, de nem tudom, hogy te mennyire tapasztaltad azt, hogy azért a magyarok bátrak, hogyha valami olcsó, tehát amíg hazaviszik a turistákat Tunéziából a szlovákok, vagy éppen az angolok, mi azért még mindig megyünk. Te is
igen,
így gondolod?
Igen, egyértelműen. Tehát,
hogy olcsó nekünk, akkor mindegy, akkor bátrak vagyunk, meg hát lehet, hogy igazunk van végül is, hát
éppen ezért mondtam egyébként, tehát, hogy még annak ellenére is, hogy nem biztos, hogy 100%-os biztonságban vagyunk mondjuk Tunéziában vagy Egyiptomban, mégis, hogyha meglátunk egy 60 000 forintos tunéziai utat, akkor azt mondjuk, hogy hajrá, utcu neki.
És hát lehet, hogy jól is járunk emiatt.
Egyértelmű, persze, tehát, hogy azért nem garantált az, hogy bármi probléma is történik, de tényleg azért bátran neki ugrunk az ismeretlennek is, vagy éppenséggel a kalandos útnak is.
Amikor például összerakjátok az újságot, akkor mennyire figyeltek arra oda, hogy az emberek vágyait megtestesítő dolgok legyenek benne, tehát pálmafás, tengerpartos képek, meg izgalmas dolgok, és mennyire inkább elérhetők?
Abszolút odafigyelünk rá. Igyekszünk egyébként az aktuális úti céloknak megfelelően összeállítani egyébként a lap tematikáját. Éppen ezért most a nyári számunk az pont a mediterrán térséget mutatja be az olvasóknak. De egyébként igazítottuk már az Öböl térséghez is az egyik lapszámunkat, pont a korábbi lapszámunkat, mert ugye most egyre népszerűbb Dubaj, miután ugye az egyik légitársaság megnyitotta a fapados járatait arra, és nagyon sokan választják most például Dubajt is úti célnak a magyarok.
A mediterrán térségek közül ugye hát a klasszikus olasz túrák még mindig mennek, de ez ilyen örök szerelem, tehát a magyaroknak vannak örök szerelmei, mondjuk Olaszország?
Én úgy érzem, hogy igen. Pont a szerkesztő levelembe írtam azt, hogy szerintem még egyetlen magyar, tehát nem létezik egyetlen olyan magyar sem, aki ne ábrándozott volna még arról, hogy mondjuk egy olasz kis faluban élné le az életét, vagy egy görög szigetre kiköltözne, itt hagy csapott papot, és azt mondja, hogy szevasztok, én elmentem, és szeretném azt a dolce vitát, azt az igazi önfelett életet élni, amit az olaszok, vagy éppen a görögök élnek.
Két dolog jut erről eszembe, hogy hát nagyon sokat beszélgettem én is erről, és hát mondták, hogy az olasz pasik iszonyatosan szívesen utaznak Magyarországra, mert hogy nagyon szépek a lányok, és akkor csináltunk egy kutatást arra vonatkozóan, hogy miért, hogyan jönnek ide, és a lényeg az volt, hogy hát azért, mert itt azért nagyon könnyen be tud csajozni olyan olasz is, akivel értelmes nő nem állna otthon szóba. Tehát ebből a szempontból ez egy ilyen izgalmas dolog.
Tény, hogy a magyar nőket vonza az olasz temperamentum. Ez biztos.
Mert hát szépeket tudnak mondani olaszul, és ez jó dallamosan hangzik. Szereti,
az biztos,
nem?
Igen.
És téged is vonzanak az olasz pasik?
Van egy kisugárzásuk egyébként, meg egy megfoghatatlan bájuk, meg tényleg, tehát jó a társaságukban lenni. Például a mostani címlapunkon Gianni Annónit láthatjuk, és vele készült egy interjú, és elmondhatom, hogy ez egyik tényleg egy legjobb interjúm volt, mert egyszerűen az az életérzést, amit ők élnek, az Gianni maximálisan átadta. Még életemben nem hallottam például olyan élvezettel beszélni egy férfit a főzésről, vagy egy darab paradicsomról, mint ahogy ő beszélt.
Hát a debreceni Zitával jár most, nem?
Igen.
Igen, emlékszem, tudom, Zitának még segítettünk kimenni Koreába, meg Tájföldön is forgatott Toyota reklámfilmet emlékszem, hát még régen-régen. Na, de hát akkor visszatérve a görögökre, arról az jutott eszembe, hogy volt nemrég egy kutatás, hogy a görögök jóval többet dolgoznak, mint a németek. És hát az a gond ezzel, hogy láttam én már németet is dolgozni, meg görögöt is dolgozni, tehát ott Igen. azért a munkaidőben azt is beszámítják, hogy kinyitottam az üzletet, aztán leheveredtem a nyugágyba.
Igen, igen, ott azért ez a délutáni sziaszta egyébként azt elég komolyan űzik, és szerintem ez az, amit mi magyarok egy kicsit irigylünk, hogy ők úgy tudnak élni, és úgy tudnak dolgozni, hogy mindent örömmel csinálnak, és élvezik, és nem stresszelnek rá arra, hogy mondjuk lehet, hogy egy órája már ki kellett volna nyitni az üzletnek, egyszerűen élvezik az életet.
Hát nem stresszelnek, nincsen pénz a bankból, ugyan? Volt már Igen. rosszabb is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ide a stúdióban Mészáros Edita, a Tropikál magazin főszerkesztő, és további kellemes estét kívánok.